Kedves hallgatóink, magyar nyelvből és irodalomból, valamint matematikából kellett számot adni felkészültségükről a középiskolába jelentkező diákoknak. A megmérettetés kapcsán sok szó esik a feladatsorok nehézségét, érthetőségét illetően, idén sem volt ez másképp. A témában megkérdeztük Hegyesi Károlyt, a Miskolc Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda igazgatóját, Telek András tanulót és édesanyját, Telekné Tatár Kingát, elsőként Molnár Zoltánt, a pedagógus szakszervezet, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Országos adatot tudok, mintegy 75 ezer diák írta meg a középiskolai felvételit, negyedikesek, hatodikosok, nyolcadikosok, hiszen van, aki nyolcosztályos, van, aki hatosztályos, és van, aki négyosztályos gimnáziumba jelentkezett. Mivel a föltételezem, hogy azok a hallgatók, akiket ez személyesen nem érint, nem követik az eseményeket, ezért röviden elmondanám, hogy matematikából és magyar nyelv és irodalomból kellett egy-egy tesztet megírni, 45-45 percben, 50-50 pont értékben. Gyakorlatilag rendben lezajlottak ezek a felvételik. Természetesen panasz és gond kell mindig, hogy legyen, most is volt. Az általános vélemény az, hogy kevés volt az idő mind a matek, mind a magyarra, hogy 45 perc erre nem volt elég, de a legnagyobb felhördülést a nyolcadikosok magyar felvételijében egy feladat váltotta ki, egy halandzsa szöveget kellett szófaji szempontból feldolgozni. Ez a halandzsa szöveg, ez egy természetesen egy totálisan értelmetlen szavakból álló szövegben kérdeztek rá, különféle szófajú szavakat kellett kigyűjteni, különféle toldalékkal ellátott szavakat kellett kigyűjteni, és ez sokakat fölháborított, hogy miért kell egy felvételébe ilyet beletenni. Ilyenkor persze érdemes megvizsgálni azt, hogy mi célt is szolgál ez a felvételi vizsga. Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy egy rangsort lehessen felállítani a jelentkező diákok között, megvizsgálva az ő lexikális tudásszintjüket, és megvizsgálva ő kompetenciáikat, vagyis a képességeik és készségeiknek a rendszerét és szintjét. Ha most túl könnyű lenne egy ilyen feladatsor, akkor nem lenne szórás a diákok között, vagyis gyakorlatilag a felvételi nem érné el a célját, fölösleges dolog lenne. Ha viszont túl nehéz, akkor viszont megint csak túllövünk a célon, és megint csak nem éri el a felvételi a célját, mert megint csak nem lesz elegendő a diákok teljesítményének a szórása. A legnagyobb felháborodást kiváltó halandzsa szöveg kapcsán is én azt tudom mondani, hogy ez a szöveg is készségeket és képességeket mér föl, és lexikális tudást is, hiszen tudni kell, hogy mi az, hogy főnév, vagy mi az, hogy birtokos személy jellel ellátott, vagy multidejű, többes szám, harmadik számú ige, és ezt jól méri. És rámegy ez a feladat arra is, hogy hogyan tudja az a tanuló a tudását egy szokatlan helyzetben alkalmazni, és az önbizalmára, a találékonyságára is mér ez a feladat. Ugyanakkor viszont elmondható, hogy egy ilyen kiélezett élethelyzetben, mint egy középiskolai felvételi, hiszen ez a diák életében valószínűleg először ír ilyen felvételi vizsgát, ráadásul idegenek között, idegen helyen írja ezt a vizsgát, lehet, hogy nem szerencsés még meg is ijeszteni, meg is lepni egy ilyen típusú feladattal. Ugyanakkor viszont, hogy mellette szóljak a dolognak, mindenki számára ugyanaz. Tehát egy exakt feladatsor, ami mindenki számára ugyanazt a feladatot jelenti, és mindenki számára ugyanazt az elérhető pontszámot hozza. Az előző évek gyakorlatától eltérően a felvételi folyamatban résztvevő kollégák, vagyis akik felügyeltek a felvételező diákokra, illetve akik javítják ezeket a felvételi dolgozatokat, most díjazásban részesülnek. Ezt hosszú évek óta követeltük az oktatási kormányzattól, de eredményt most sikerült csak elérni, és ez egy fontos, én szerintem jelentős lépés, hiszen munkáért legjobb tudomásom szerint bérezés járt, és ezt a munkát természetesen a kollégák szabadidejükben végezték, és végezték. végzik, szombaton kellett felügyelni, és a megtartott órák mellett azon túli időben javítják ezeket a dolgozatokat, ráadásul azt se felejtsük el, hogy ezt nem lehet hányaveti módon elvégezni ezt a dolgozatjavítást, mert ez nem egy röbb dolgozat, ez a diáknak a jövendő életére igen nagy befolyású esemény, és ilyenkor legjobb tudomásom szerint két tanár javítja amúgy is ezeket a dolgozatokat, egy kijavítja erősen, odafigyelve a legkisebb részletre is, és van egy felüljavító is, hogy véletlenül sem maradhasson a javításban hiba.
A riportunk folytatásában Hegyesi Károllyal, és hát az itteni Szirmai Általános Iskolának egy tanulójával és szülőjével fogunk beszélgetni, méghozzá a központi felvételiről.
Üdvözlöm a hallgatókat, Hegyesi Károly, Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola intézményvezetője.
Telek András, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola tanulója.
Telekné Tatár Kinga, András édesanyja vagyok.
Az első kérdésem az lenne igazgató úrhoz, hogy önöktől mennyien írták meg most a központi felvételit?
Jelenleg egy 8. évfolyamunk van, 29 tanulóval, és mindenki megírta a központi felvételit. Tehát nem volt olyan tanulónk, aki olyan intézménybe ment volna, ahol nem volt a felvételi eljárásnak a előírása az, hogy központi felvételit meg kelljen írni.
Hogyan készítették fel a gyermekeket?
Igen, én mindenféleképpen visszatekintenék egy picit itt a március 16-ai időszakra, amikor ugye bejött ez a digitális oktatás. Nyilván ez nem könnyítette meg a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek sem a helyzetét. Azt el kell, hogy mondjam őszintén, hogy nekünk 7. évfolyamon mindig van egy ilyen diagnosztikai vizsgánk, ami tulajdonképpen egy picit modellezi ezt az írásbeli felvételi eljárást. Ez sajnos a tavalyi évben kimaradt, tehát például Andrásik esetében ez a diagnosztikai vizsgát sajnos nem tudtuk végrehajtani. Ennek mindig, én mint intézményvezető, abban látom igazából ennek a hozadékát, hogy egyrészt fölkészíti a gyerekeket erre a felvételi eljárásra, szereznek egy bizonyos rutint, illetve évek óta vezetjük a statisztikákat, hogy az általunk összeállított diagnosztikai vizsgának az anyaga és magának a központi felvételi eredményeknek a pontszámai hogy alakulnak, és évek óta azt látjuk, hogy elég jól és elég pontosan tudjuk prognosztizálni azt, hogy az egyes tanulók, illetve egyes évfolyamok osztályok esetében nagyjából milyen eredmények várhatóak. Tehát sajnos ez kimaradt a tavalyi évben, így mi is talán a keletén jobban izgultunk, hogy mi lesz ennek a eredménye. Szeptembertől megindultak azok a foglalkozások, azok a felkészítő órák magyarból és matematikából is, ami azt a célt szolgálták, hogy a tanulóink minél felkészültebbek legyenek erre a megmérettetésre. Otthon a szülők is nagyon-nagyon sokat segítettek, feladatlapokat töltöttek le. Azt gondolom, hogy lelkiekben is erősítették a gyerekeket, hiszen azért ez egy nagy szíhés teher számukra, ez egy nagyon nagy megmérettetés. Összességében én azt gondolom, ez a pandémiás helyzet, távoktatás, az, hogy szeptember után is voltak olyan iskolák, ahol kényszerből, de ezt a digitális oktatást hetekre vagy akár hosszabb időre is be kellett vezetni, ez biztosan nem könnyítette meg senkinek sem a helyzetét. Az írásbeli feladatlapok, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az elmúlt évekhez viszonyítottan nem voltak sem könnyebbek, sem nehezebbek, és én összességében elégedett vagyok az eredményeket, tehát látom, már érkeznek vissza eredmények. Én azt gondolom, hogy mindenki a maximumot ki tudta hozni magából. Nyilván nincs két egyforma tanuló, mindenkinek mások a képességei. Például András egy nagyon-nagyon jót írt egy 79 pontos talévaiban, amivel az 5. helyen áll. Úgyhogy én gratulálok mindenkinek.
Én is gratulálok akkor, András, neked. Hogyan készültél erre a felvételire?
Ugye otthon az elmúlt évek feladatlapjaiból többet is kinyomtattunk, és azt csináltam meg, és sokat segített az iskola keretein belül a magyar, illetve a matematika tantárból a heti egy-egy felkészítő óra.
És anyuka, ő hogyan segítette ezt a munkát?
Én azt gondolom, mint igazgató úr is mondott, nagyon nagy segítség volt az iskolában ez a felkészítő, mert ugye normál esetben a középiskolák is tartanak ilyen előkészítőket, de itt nagyon sok esetben elmaradt, vagy csak online lehetőség volt erre, és azt gondolom, hogy főleg egy 8. felvételre előtt nagyon fontos az, hogy a gyerekek jelen legyenek, legyen egy pedagógus, személyes kontakt, és hogyha valamilyen kérdés, probléma van, azt meg tudják vitatni. Én szintén nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ha bár Andris többször volt versenyen, annak úgymond nem volt tétje, tehát itt valóban, amit ezt a lelki terhet kellett próbálni csökkenteni. Fontos volt, hogy sokat pihenjen és aludjon, úgyhogy erre azért odafigyeltünk, hogy időben lefeküdjen, és akkor kipihenten tudjon menni a felvételére, és azt gondolom, ez sikerült is.
Miből és hogyan felvételiznek a fiatalok ilyenkor?
Ugye a középfokú felvételi eljárás, annak van egy központi felvételi írásbeli része, ugye magyar és matematikából zajlik, ez történt meg, ugye itt 45 perc áll rendelkezésre. Természetesen vannak olyan középiskolák, akik nem ragaszkodnak ahhoz, hogy oda jelentkező tanulók írják meg ezt a központi felvételit, de a középiskoláknak döntő többsége azért elvárja az oda jelentkező diákoktól, hogy ezen a megmérettetésen részt vegyen. Természetesen a középiskolák előírhatnak egy sajátos felvételi eljárásrendet, tehát még ezen kívül szóbeli meghallgatásokat tarthatnak, és tulajdonképpen ez az egész folyamat, ez valamikor április végén zárul le, tehát akkor lesznek igazából ezek az általános iskolai diákok, középiskolás diákok, akkor tudják meg azt, hogy melyik helyre kerültek be.
András, kérdezem tőled, hogy amikor beléptél a terembe és elkezdted a tesztet írni, milyen volt, mennyire volt nehéz, milyen feladatok voltak, mesélj egy kicsit róla.
Úgy gondolom, hogy nagyjából azt az eredményt hozta, a várt eredményt hozta a mindkét tantárból. Úgy gondolom, hogy a magyarból voltak kicsit nehezebbek a feladatok, de úgy gondolom, hogy szerintem nagyjából jól sikerült megírnom mindkettőt.
Izgultál amúgy előtt, amikor így kiosztották a feladatlapokat, hogy hú, akkor ezt most élesbe meg kell írni?
Talán amikor kiosztották, egy nagyon kicsit, de nagyjából nem izgultam túl sokat rajta.
Utólag nézték-e már a feladatokat? Ön mit gondol magáról a két tantárgy feladatlapjáról?
Azt gondolom, de ez lehet, hogy csak azért érzi így az ember, mert amikor a saját gyerekünk felvételizik, akkor úgy érezzük, hogy mindig az sokkal nehezebb, mint a tavalyi volt. Én úgy gondolom, hogy hát felkészülés mindenképpen szükséges volt. Voltak nehezebb és könnyebb feladatok is, de ahogy az eredmények mutatják, ugye hát volt, aki jobban volt, aki kevésbé jobban vette az akadályokat. Számomra meglepő volt, különösen magyarból, hogy egy halandzsa szövegből kellett szavakat kigyűjteni, vagy történelmi eseményeket kellett időrendi sorrendbe tenni. Inkább a magyar volt, amit néztem, megmondom őszintén, ez az, ami közelebb állt hozzám.
Önnek mi a véleménye magáról a feladatlapról? Itt már a magyarnak a nehézségei előkerültek.
Igen, egyébként tehát ezzel kapcsolatban óriási nagy viták vannak egyébként szakmán belül is, és ezek a viták mindig felerősödnek itt a központi írásbelének az időszakában. Az tény és való, hogy ez egy objektív mérőeszköz. Tehát abból kell kiindulni, hogy itt a középiskoláknak egy felvételi sorrendet kell fölállítani, és ennek a felvételi sorrendnek a kialakításában segít ez a központi írásbeli. Nyilván ennek megfelelően lehetnek benne nehezebb, és lehetnek olyan feladatok, amelyek akár könnyebbek is. Tárgyi tudást igényel, az kétségtelen, de azt is látni kell, hogy ezeknek a feladatoknak egy nagy része, és többek között itt ugye, amire a anyuka is célzott, hogy egy történelmi ismereteket is akár számon kérhetett egy ilyen szövegértéses feladat, nagyon sok esetben a kompetenciákat próbálja mérni a írásbeli feladatlap, tehát azokat a kompetenciákat, amelyet a Nemzeti Alaptanterv egyébként megfogalmaz fejlesztési területnek, tehát ezeket tanulóknál célirányosan, tudatosan fejlesztenie kell egy általános iskolának, és nyilván ezt valahogy mérni kell, és rangsort is fel kell állítania tudni egy ilyen objektív mérés során. Ebből adódik ez a nehézsége. Tehát azon lehet vitatkozni, hogy így kell összeállítani egy ilyen központi írásbelit. De lehetne esetleg könnyebbre venni ezeket a feladatokat, nyilván ez a szakmai vita egyrészt, másrészt pedig nyilván a szülők és a gyerekek is, amikor túlesnek rajta, akkor attól függően, hogy ez jól sikerült, vagy kevésbé sikerült jól, ugye ezzel kapcsolatban ugye megvannak a véleményeik, de hogy erre szükség van jelen helyzetben, azt gondolom, hogy az mindenféleképpen valós. Tehát ezt muszáj, hogy átmenjen a gyermek egy ilyen rostán, idézőjelbe téve, tehát tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon csúnya kifejezés, de valahogy muszáj egy sorrendiséget fölállítani. Szerintem egy objektív mérőeszközként ez egy visszajelzés az általános iskolának is, hogy a tanulói azok egy ilyen megmérettetésen hogy szerepelnek. Ezt a szülők is nyomon követik, a tanulók is nyomon követik. Általában ezt az intézmények is azért éveken keresztül azért nyomon tudják követni, és valamilyen irányt azért lát, hogy az ő pedagógiai munkája az mennyire hatékony, mennyire tudja fölkészíteni a gyerekeket egy középfokú felvételi eljárásra. Erre egy jó visszacsatolás ez a központi írásbeli.
Azt hogyan látja, hogy a 8. osztályból készülő diákok hova készülnek középiskolába?
Nagyon vegyes a kép egyébként, azt meg kell, hogy mondjam. A jó képességű diákok, azok mindenféleképpen gimnáziumba készülnek, tehát az első helyeken gimnáziumok vannak megjelölve. Viszont az tapasztalat az elmúlt években, hogy a szakgimnáziumok, tehát a szakképzés iránti igény, az egyre dominánsabban jelenik meg. Tehát egyre nő azoknak a egyébként jó képességű és jó központi felvételi eredményt elérő gyerekeknek a száma, akik szakgimnáziumokba és szakképzésbe képzelik el a jövőjüket.
András, te miket jelöltél be? Hova szeretnél tovább tanulni középiskolában? Milyen tervek vannak?
Én a Lévait tekintem következő állomásomnak, ahol azon belül is a biológiai kémia szakot írtam be első helyre, de még felmerült az is, hogy akár második helyre, vagy harmadikra, akár egy történelem, vagy egy matematika-fizika szakot is beírjak, mert az is érdekel.
Vannak-e elképzelések, hogy esetleg mivel szeretnél foglalkozni? Te említetted a biológiát is, történelmet is.
Ezen belül a gyógyszerészi pálya tetszett meg nekem, mert az nagyon sok lehetőséget nyújt, és érdekel maga a kémia, vegyészet, gyógyszerészet.
Önök milyen utat mutattak Andrásnak, hogyan tervezték?
Megmondom őszintén, hogy nagyon nem akartuk a férjemmel Andrist befolyásolni. Azt láttuk, hogy mindenképpen a reál vonal, ami fekszik neki. A férjem mérnök, tehát ő ez a matematika-fizika vonal is javasolta Andrisnak. Ez a gyógyszerész dolog, ez azért szívemhez közel álló, mert édesapám ő gyógyszerész, és nagyapa szíve most nagyon örül. Bár azt gondolom, hogy 14 évesen még nem tudunk olyan döntést hozni, hogy én gyógyszerész leszek, vagy mérnök leszek, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre mi támogatjuk a fiunkat ezen a pályán.
Szó volt arról is, hogy nagyon jó felvételit írt, megfelelt ennek önök részéről?
Nagyon büszkék vagyunk rá, igen, meg vagyunk elégedve maximálisan. Mondtuk neki, hogy ez azonban nem jogosítja fel arra, hogy hátradőljön, tehát a szóbelire is maximálisan oda kell tenni magát, becsületesen, szorgalmasan készülni rá.
És a szóbelire hogyan készülsz oda? Mikkel kell készülni?
Ugye minden iskola feltett a honlapjára, amit le tudtunk tölteni egy saját tételsort az adottan tárgyakból is, ezeket kezdtem el kidolgozni, megtanulni. És jó segítség, hogy ez a legtöbb tétel a maga a tananyagban benne van, így sok e közül már ki van dolgozva, nem kell nekem még azzal időt töltenem, csak elég, ha megtanulom.
És esetleg tudnál egy-két témakört említeni?
Biológiából akár hazánk növényzete, vagy különböző testünk különböző szervrendszer, mozgásszervrendszer, légzésszervrendszer, vagy akár bármilyen ezek kapcsolatos. A kémiában pedig, amit jobban megnéztem, a egyes súlycsoportok elemei, vagy akár az elemi részecskék, ezek azok, amik ezekből a tantárgyakból elvárásnak számítanak.
Diákok, ők hogyan teljesítettek az elvártnak megfelelően, milyen pontok születtek?
Picit visszakanyarodnék itt a Lévai gimnáziumhoz, ugye, mint az egyik nagy testvérintézményünk, az én azt mindenféleképpen szeretném megjegyezni, hogy a gimnáziumok között azért nagyon népszerű a Lévai, a református gimnázium. Amiről most konkrétan tudok, hogy az első ötben három tanulónk van jelenleg, az írásbeli eredmények tekintetében. Több tanulónk is 80 pont fölötti eredményt ért el. Nagyon-nagyon sokan írtak 60 pont fölött, és azt gondolom, hogy azok a tanulók, akik talán picit gyengébb képességűek voltak, tehát akár sajátos nevelési igényűek is, tehát bizonyos tanulási problémával küzdöttek, ők is kimagaslóan jót értek el a saját szintjükhöz képest. Tehát én azt látom, hogy most az idei évben olyan tanulónk nem volt, aki az előzetesen elvárthoz képest gyengében teljesített volna. Úgyhogy ez mindenféleképpen biztató, és tényleg nagyon-nagyon szeretnék gratulálni a szirmai gyerekeknek, mert azt gondolom, hogy helyt álltak ezen a megmérettetésen, és öregbítették az intézménynek a jó hírnevét.
Kedves hallgatóink, magyar nyelvből és irodalomból, valamint matematikából kellett számot adni felkészültségükről a középiskolába jelentkező diákoknak. Molnár Zoltánt, a pedagógus szakszervezet Borsodabaújzemplén megyei elnökét, Hegyesi Károlyt, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és óvoda igazgatóját, valamint Telek András tanulót és édesanyját, Telekné Tatár Kingát hallhatták. A riporter Sötő Dávid Pelé volt.